Római Levél 8. rész 15-18-ig teredő ige versek. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Most megerősíti a bizakodásnak azt a bizonyosságát, amelyben, mint föntebb kívánta, meg kell nyugodniuk a hívőknek, mégpedig a lélek különleges hatása alapján. Mert nem azért adatott a lélek, hogy rettegésben tartson, vagy aggodalommal gyötörjön minket, hanem inkább azért, hogy minden háborgás elcsendesítésével és lelkünk nyugodt állapotba helyezésével arra buzdítson minket, hogy Istent bátorságosan és szabadon hívjuk segítségül. Tehát Pál nem csak folytatja az előbb érintett bizonyítást, hanem még nyomatékosabban rámutat az ott említett másik dologra is, tudnilik az Isten atyai elnézésére, melyel övéinek megbocsátja a test erőtelenségét és bűneit, amelyekben még szenvednek. Az ebben való hitet az apostol szerint a fiúvá fogadtatás lelke teszi bennünk bizonyossá. Mert a lélek nem kelthetné fel bennünk a könyörgéssel járó bizakodást, ha nem pecsételné meg az ingyenes bocsánatot. S hogy még jobban megvilágosítsa ezt a dolgot, kétféle lélekről beszél. Az egyiket a szolgasság lelkének nevezi, amelyet a törvényből ismerhetünk meg, a másikat a fiúság lelkének, aki az evangéliumból ismeretes. Arról azt mondja, hogy egykor félelemre adatott, erről pedig, hogy ma a biztonság céljából adatik. Az ellentétek ilyen összehasonlításából, amint látjuk, jobban kiviláglik üdvösségünknek az a bizonyossága, amelyet meg akar erősíteni. Ugyanaz az összehasonlítást alkalmazza a zsidókhoz írt levél szerzője, 12-18 és következő versek, amikor azt mondja, hogy mi nem járultunk a Sinai hegyhez, ahol annyira borzalmas volt minden, hogy a nép úgy szólván a közeli halál hírétől megrémülten könyörgött, hogy ne szóljon hozzájuk a szó, és maga Mózes is bevallotta ijedelmét. Hanem a Sionhoz járultunk, az Úr hegyéhez, az Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, ahol van az új szövetség közben járója, Jézus, stb. Ebből a szóból ismét arra következtethetünk, hogy a törvényt itt az evangéliummal hasonlítja össze, mert ezt a felbecsületetlen ajándékot hozta nekünk egyövetelével az Isten fia, hogy többé ne bilincseljen le minket a törvény szolgai állapota. Mindamellett ebből nem következtethetjük azt, hogy Krisztus eljövetele előtt senki sem volt megáldva a fiúság lelkével, vagy hogy mindazok, akik a törvényt kapták, szolgák voltak, nem fiak. Mert Pál itt inkább a törvény szolgálatát hasonlítja össze az evangélium sápárságával, és nem pedig a személyeket a személyekkel. Elismerem ugyan, hogy arra figyelmezteti itt a hívőket, mennyivel kegyesebben bánt ővelük az Isten, mint valamikor az Ószövetség idején az atyákkal. Mindazonáltal a külső sápárkodás rendjét veszi tekintetbe, mert mi csak ebből a szempontból vagyunk kiváltságosabb helyzetben az atyáknál. Mert ha külön volt is az Ábrahám, Mózes és Dávid hite a miénknél, mégis amennyiben külsőleg Isten nevelés alatt, vagyis a törvény pedagógiája alatt, Galácia 3.24 tartotta őket, még nem jutottak el arra a szabadságra, mely előttünk megnyílt. De egyúttal azt is meg kell jegyeznünk, hogy Pál szándékosan a hamis apostolok miatt állította fel ezt az ellentétet a törvény betű szerinti tanítványai és a hívők között, akiket Krisztus, a mennyei mester nem csak szájának hangjával hív, hanem bensejükben, lelkével is adhatósan tanít. S bár a törvény magában foglalja a kegyelem szövetségét, az apostol ezt mégis háttérbe szorítja a törvénynél. Mert amikor szembeállítja vele az evangéliumot, akkor csak is azt teszi tekintetbe, ami éppen csak a törvénynek volt sajátossága, tudnilik a parancsolást és tiltást, és a törvényszegüknek a halál hirdetésével való fékentartását. Egy szóval az apostol a törvényt abban a sajátos tulajdonságában mutatja be, melyben az evangéliumtól eltér. Vagy ha valakinek így jobban tetszik, pusztán állítja elénk a törvényt, amelyben Isten a törvényben a cselekedetekre való tekintettel köt velünk egyességet. Tehát a személyeket illetőleg úgy kell gondolkoznunk, hogy a zsidó népben a törvény kihirdetésekor, sőt a kihirdetése után is a hitnek ugyanaz a lelke világosította meg a kegyeseket, és ezért meg volt pecsételve szívükben az örökkévaló örökség reménysége, melynek a lélek az áloga és pecsétje. Csak az a különbség, hogy Krisztus országában jóságosabban és bőkezűbben árad szét a lélek. Ha pedig a tanítás közlési módját vagy sápársági rendjét tekintjük, láthatjuk, hogy csak akkor vált határozottan nyilvánvalóvá az üdvösség, mikor Krisztus testben jelent meg. Az Ószövetség idején oly nagy homályba volt burkolva minden, mint amekkora most az evangélium világossága. Továbbá, ha egymagában nézzük a törvényt, azt látjuk, hogy nem tehet mást, mint hogy a nyomorúságos szolgaságnak alávetett embereket, még a haláltól való borzalommal is megkötözi. Mert nem ígér semmi jót sem, legfeljebb feltételesen. Ellenben halált szab az összes törvényszegőkre. Amiképpen tehát a törvény alatt a szolgasság lelke volt hatalmon, és félelemmel szorongatta a lelkismeretet, úgy az evangélium alatt a fiúvá fogadtatás lelke uralkodik, aki üdvösségünk felüli tanúságtételével megvidámítja lelkünket. Azt is figyeljük meg, hogy a szolgassággal együtt jár a rettegés, mert lehetetlen az, hogy a törvény nyomorúságos nyugtalankodással ne gyötörje és kínozza a lelkeket mindaddig, amíg uralmát gyakorolja. Ezért a lélek megnyugtatására nincs más orvosság, csak az, ha az Isten bűneink megbocsátásával elnéző irántunk, mint atya a fiai iránt. Aki által kiáltjuk. Azért változtatta meg a szemét, jegyzett, eddig többes második személyben beszélt a apostol, most többes első személyben szól. Jegyzett vége. Azért változtatta meg a szemét, hogy kifejezésre juttassa az összes szentek közös kiváltságát, mintha ezt mondta volna, azt a lelket kaptátok, aki által ti, épp úgy, mint mi, az összes többi hívők is, kiáltjuk. És nagy súlya van annak, hogy Pál itt a hívők nevében kiáltja el az atya nevét. A megszólítás két különböző szóval való megismétése is nyomatékosan hangsúlyoz valamit. Ezzel ugyanis azt jelzi Pál, hogy most már az egész világon annyira ismeretes Isten atyai könyörtessége, hogy különbség nélkül minden nyelven segítségül hívják, mint ezt Augustinus megjegyzi. Következésképpen semmiben sem különbözik már a görög a zsidótól, miután egyesültek egymással. Másként beszél Ézsaiás próféta 19-18, amikor azt mondja, hogy a kánoáni nyelv mindenkinek közös nyelve lesz. S mégis ugyanabban az értelemben mondja ezt is, hogy nem a külső nyelvbeli azonosságra gondol, hanem a szívbéli összhangra Isten tisztelésében, és ugyanarra az egyszerű buzgóságra Isten igaz és tiszta tiszteletének megvallásában. A kiáltás szót a bizalom kifejezésére használja itt az apostol, mint azt mondaná, hogy nem bizonytalankodva könyörgünk, hanem rettegés nélkül emeljük szavunkat az ég felé. A törvény alatt élő hívők is atyának nevezték ugyan Istent, de nem olyan szabad bizalommal, mert távol tartotta őket a szentétől a kálpit. Most azonban, amikor Krisztus vére által megnyílt előttünk a bemenetel, bizalmasan és szinte tele torokkal dicsekedhetünk azzal, hogy mi Isten fiai vagyunk. És innen ered ez a kiáltás. Végtére így teljesedik be Hósiás jövendőlése, 2.22. Azt mondom nekik, az én népem vagytok ti, ők viszont így szólnak, te vagy a mi Istenünk. Mert minél nyilvánvalóbb az ígéret, annál nagyobb a szabadság is a könyörgésre. 16. vers. Ez a lélek. Nem csupán azt mondja, hogy Isten lelke bizonyságot tesz a mi lelkünknek, hanem összetett igét használ, együtt tanúskodik, együtt tesz bizonyságot. Ezt így lehetne latinra folytani, contestatur, ha a latinban a contestáció szónak nem más volna jelentése. erősítés, bizonyítás, esdeklés. Pál felfogása szerint pedig Isten lelke olyan bizonyságot ad nekünk, hogy annak vezetése és utatása mellett, ami lelkünk megbizonyosodik, fiúvá fogadtatásunk rendíthetetlensége felül. Mert nem is sugalmazná nekünk ezt a hitet a mi elménk, ha a lélek bizonyságtétele nem járna előtte, és azt nem indítaná erre. Ez egyébként az előző mondatnak is magyarázatául szolgál. Mert amikor a lélek tanúságot tesz előttünk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, egyúttal azt a bizodalmat is kelti a mi lelkünkben, hogy Istent atyánknak merjük szólítani. És csak ugyan, mivel egyedül a szívbéli bizodalom nyitja ki a szánkat, ha Isten atyai szeretetéről a lélek bizonyságot nem tenne szívünkben, akkor nyelvünk néma maradna az imádságra. Mert mindig szem előtt kell tartanunk azt az alapelvet, hogy csak is akkor imádjuk illőképpen Istent, ha ahogyan szánkkal atyának szólítjuk őt, úgy meg is vagyunk lelkünkben győződve arról, hogy ő valóban az. És ennek felel meg az a másik alapelv is, mely szerint hitünket nem bizonyíthatjuk másként, mint Isten segítségül hívásával. Pál tehát, amikor erre a vizsgálatra utasít minket, nem ok nélkül mutat rá arra, hogy csak akkor bizonyosodik meg, mennyire komoly kinek-kinek a hite, amikor imádságban gyakorolják magukat azok, akik a kegyelem ígéretét elfogadták. És ez kiváló cáfolata az álbölcsek már említett üres fecsegésének, az úgynevezett hozzávetőleges erkölcsi következtetésről, mely nem egyéb, mint bizonytalanság és a lélek aggodalma, sőt inkább ingadozás és képzelődés. Egyben válasz ez arra az ellenvetésükre is, amellyel azt kérdezik, hogyan ismerheti meg világosan az ember Isten akaratát. Ám de ez a bizonyosság nem az emberi értelemből ered, hanem Isten lelkének a tanúságtétele ez, amint ez bővebben tárgyalja a korintusbeliekhez írt második levélben. S onnan is kell vennünk ennek a helynek bővebb magyarázatát. Kétségtelen tehát az a tétel, hogy senki sem nevezhető Isten gyermekének, ha önmagát nem ismeri ilyennek. És ezt a megismerést nevezi János tudásnak, hogy jobban aláhúzza annak bizonyosságát. 1. János 5.19-20 17. vers. Ha pedig gyermekek. A fiúság velejáróiból vagy következményeiből vett érvel bizonyítja, hogy az üdvösség azon alapszik, hogy Isten atyánk. A gyermekeknek van számva az örökség. Tehát, amikor Isten minket gyermekeivel fogadott, ebben az örökséget is nekünk szánta. Azután hallgatólagosan jelzi, hogy milyen ez az örökség, tudnilik mennyei, és ezért romolhatatlan és örökkévaló, s olyan, amilyennek Krisztusban kinyilvánítatott. És ez a kinyilvánítás egyfelől megszüntet minden bizonytalanságot, másfelől kedvessé teszi előttünk azt a kiváló örökséget, amelyben Isten egyszülött fiával együtt részesülünk. Pál azonban, amint ez kissé lejjebb még világosabban kiderül majd, azért törekszik így ragyogóan kiemelni a nekünk ígért örökséget, hogy ezzel megelégedvén bátran vessük meg a világ csábításait, és türelmesen viseljünk el minden bajt és terhet, ami ebben a világban rejánk nehezedik. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, különféleképpen magyarázzák ezt a helyet. Nekem azonban az összes többiek fölött az az értelmezés tetszik legjobban, hogy mi Krisztus örökös társai vagyunk, csak az örökség átvétele végett, kövessük őt ugyanazon az úton, amelyen ő maga járt. És már azzal is, amit itt Krisztus felemlítésével kapcsolatban közbeszőtt, erre a buzításra akart áttérni, mint egy fokról fokra haladva a következőképpen. Isten öröksége azért a miénk, mert kegyelemből gyermekeivé fogadott minket. És hogy az örökség felül kétség ne legyen, annak birtoklását ráruházta már Krisztusra, akinek mi részestársaivá lettünk. Krisztus pedig éppen a kereszt által jutott hozzá az örökséghez. Tehát nekünk is ezen a módon kell hozzájutnunk. Attól sem kell félnünk, ami miatt egyesek aggodalmaskodnak, hogy Pál ilyen formán az örök dicsőség okát a mi szenvedéseinknek tulajdonítaná. Mert nem szokatlan a Szentírásban ez a szólásmód. de ez nem az okot jelzi, hanem inkább azt a sorrendet, melyet az Úr üdvösségünk osztogatásánál követ. Mert előzőleg már eléggé megvédte Isten ingyen kegyelemből való könyörületességét a cselekedetek érdemeivel szemben. Most, amikor a türelemre buzdít bennünket, nem arról beszél, honnan ered számunkra az üdvösség, hanem arról, hogy hogyan kormányozza Isten az övéit. 18. vers. Mert azt tartom. Bár egyáltalán nem cselekeznek helytelenül, akik ezt helyesbítés félének veszik, én mégis inkább a buzdítás kibővítésének tekintem. Mégpedig az ellenvetések előzetes tápulataként. Úgyhogy ez lesz a mondat értelme, nem kell azt kellemetlennek tartanunk, ha különféle szenvedéseken át kell haladnunk a mennyei dicsőség felé, mert ezek annak a dicsőségnek a nagyszerűségéhez képest igen csekély jelentőségűek. Eljövendő dicsőséget mond az örök dicsőség helyett, amiként evilági vagy jelenlegi szenvedéseknek nevezi azokat a szenvedéseket, amelyek hamarosan elmúlnak. Ebből kiviláglik, hogy a skolasztikusok igen rosszul fogták fel ezt a helyet, amikor az összeillő és méltó, közti sületlen megkülönböztetésüket innen merítették. Mert nem is a kettőnek a méltóságát veti össze az apostol, hanem csak a kereszt súlyosságát könnyíti, amikor azt a dicsőség nagyságához hasonlítja, és ezt azért teszi, hogy türelemre buzdítsa a hívők lelkét. Következik 19. verstől 22. versig terjedő szakasz.